Above the great west door of the renowned Westminster Abbey.
Londonban a híres Westminsteri apátság nyugati kapuzata felett áll a 20. század mártírjainak 10 szobra. Az egyik Dietrich Bonhoeffer, az 1906-ban született brilliáns német teológus. Bonhoeffer nyíltan kritizálta a náci diktatúrát és annak a zsidókkal és másokkal szembeni bánásmódját. Tevékeny ellenállása miatt börtönbe vetették, majd végül egy koncentrációs táborban kivégezték. Bonhoeffer termékeny író volt, legismertebb művei azok a levelek, amelyeket vele szimpatizáló őrök segítettek kicsempészni a börtönből, és később Börtönlevelek címmel jelentek meg. Az egyik ilyen levelet az unokahúgának címezte, annak házasságkötése előtt, és a következő figyelemre méltó meglátásokat tartalmazta, idézem. A házasság több, mint a szerelem, amit egymás iránt éreztek. A szerelemben ti ketten magatok vagytok a földön. A házasságban egy láncszemét alkotjátok a földön Isten dicsőségére egymást váltó, s az ő birodalmába meghívott nemzedékek láncolatának. A szerelemben csak a saját boldogságotok mennyországát látjátok. A házasság által viszont felelősségteljes poszton álltok a világban és az emberek közösségében. Szerelmetek egyedül és személy szerint csak is a tiétek. A házasság viszont személy fölötti rang és hivatal. A királyt a korona teszi, és nem pusztán az uralkodás akarása. Ugyanígy titeket is a házasság, és nem csupán egymás iránti szerelmetek tesz emberpárrá, Isten és az emberek előtt. Hasonlóképpen a szerelem is belőletek származik, a házasság viszont felülről Istentől, idézet vége. Milyen szempontból múlja felül a férfi és nő közötti házasság az egymás iránti szerelmüket és saját boldogságukat, és lesz belőle felelősségteljes poszt a világban és az emberek közösségében? Milyen tekintetben ered felülről, Istentől? Ennek megértéséhez egészen a kezdetekig kell visszamennünk. A próféták kinyilatkoztatták, hogy először intelligenciákként léteztünk, és Isten adott nekünk formát, vagy lélektestet, így váltunk az ő lélekgyermekeivé, mennyei szülők fiaivá és leányaivá. A lelkek e halandóság előtti létezésében eljött az ideje annak, hogy az ő szándéka szerint kiváltságunk legyen hozzá hasonlóan fejlődni. Mennyei atyánk tehát tervet készített, mely lehetővé tette ezt. A Szentírások különböző nevekkel illetik ezt, a szabadulás terve, a boldogság nagyszerű terve és a megváltás terve. A terv két alapvető célját a következő szavak magyarázták el Ábrahámnak. És állt közöttük egy, amelyik hasonló volt Istenhez, és így szólt azokhoz, akik vele voltak. Lemegyünk, mert van ott tér, és veszünk ezekből az anyagokból, és alkotunk egy földet, amelyen ezek, a lelkek lakhatnak. És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. És akik megtartják első állapotukat, azoknak több adatik, és akik megtartják második állapotukat, azoknak dicsőség adatik fejükre örökkön örökké. Mennyi atyánknak köszönhetően már léleklények voltunk, most pedig lehetőséget ajánlott nekünk elény teljessé, vagy tökéletessé tételére. A fizikai elem hozzáadására feltétlenül szükség van ahhoz, a teljességhez és dicsőséghez, melyben Istennek van része. Ha a halandóság előtti lélekvilágban, még Isten oldalán, a tervben való részvétel mellett döntünk, vagyis megtartjuk első állapotunkat, akkor több adatik nekünk, vagyis fizikai testet kapunk, amikor eljövünk, hogy az ő által a számunkra teremtett földön lakjunk. Majd pedig a halandó létezésünk során úgy döntünk, hogy megteszünk minden olyan dolgot, amit az Úr, a mi Istenünk megparancsol nekünk, akkor azzal megtartjuk a második állapotunkat. Ez azt jelenti, hogy a döntéseink fogják megmutatni Istennek és magunknak is, vajon képesek és elkötelezettek vagyunk-e az ő celesztiális törvénye szerint élni, miközben nem vagyunk ott a jelenlétében, és olyan fizikai testtel rendelkezünk, melyben mindenféle erők, vágyak és szenvedélyek munkálkodnak. Meg tudjuk-e zabolázni a testet, hogy a lélek eszközévé és ne urává váljon? Vajon az idő és az örökkévalóság során is ránk lehet bízni isteni hatalmakat? Például az élet teremtésének hatalmát? Személy szerint mi legyőzzük a gonoszt? Akik ezt teszik, azoknak dicsőség adatik fejükre örökkön örökké. mely dicsőségnek nagyon is figyelemre méltó jellemzője a feltámadt, halhatatlan és megdicsőült fizikai test. Nem csoda, hogy e pompás lehetőségek és ígéretek hallatán örvendeztünk. Legalább négy dolog szükséges eme isteni terv sikeréhez. Először is a Föld megteremtése, ahol lakhatunk. A teremtés folyamatának részleteit talán nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy nem véletlenül történt, hanem az Atya Isten irányította, és Jézus Krisztus végezte el. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A második feltétel a halandóság. Ádám és Éva mindazok helyett is cselekedett, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek az Atya nagyszerű boldogság tervében. Bukásuk megteremtette a fizikai születésünkhöz, valamint az Isten jelenlétén kívüli halandó tapasztalatokhoz és tanuláshoz szükséges feltételeket. A bukással együtt járt a jó és a gonosz ismerete, valamint a választás Istentől kapott hatalma. Végül pedig a bukás fizikai halált eredményezett, melyre szükség volt ahhoz, hogy a halandóságban töltött idő véges legyen, és ne éljünk örökké a bűneinkben. A harmadik a bukástól való megváltás. Látjuk, milyen szerepet játszik mennyi atyánk tervében a halál. Azonban a terv érvényét veszítené, ha végül nem lenne mód a fizikai és a lelki halál legyőzésére. Jött hát egy megváltó, Isten egyszülött fia Jézus Krisztus, aki szenvedett és meghalt, hogy Ádám és Éva vétkéért kiengesztelve mindenki számára gondoskodjon a feltámadásról és a halhatatlanságról. És mivel egyikünk sem tartja be tökéletesen és állandóan az evangéliumi törvényt, engesztelése, a bűnbánat feltételével, saját bűneinktől is megvált minket. A szabadító engesztelő kegyelme lehetővé teszi a bűnök bocsánatát és a lélek megszentelődését, tehát újjászülethetünk és megbékélhetünk Istennel. Lelki halálunk, Istentől való elválasztottságunk egyszer véget ér. A negyedik és egyben utolsó feltételt a körülmények jelentik, melyek közé fizikailag megszületünk, majd amelyek között lelkileg újjászületünk Isten királyságában. Azon munkája elvégzésének sikeréhez, hogy vele együtt felmagasztosulhassunk, Isten elrendelte, hogy a férfiak és a nők házasodjanak össze és legyenek gyermekeik, melynek révén, Istennel együttműködve, a halandóság próbatételének kulcsát jelentő, és az ő mellette élvezett örök dicsőséghez szükséges fizikai testeket teremtenek. Azt is elrendelte, hogy a szülők alapítsanak családokat, hogy világosságban és igazságban neveljék fel a gyermekeiket, Krisztusba vetett reménységhez vezetve őket. Az Atya azt parancsolja nekünk, tanítsd ezeket a dolgokat szabadon a gyermekeidnek, mondván, hogy éppen úgy, ahogyan víz és vér és a lélek, amit én alkottam, által születtetek meg a világra, és váltatok élő lényi a porból, éppen úgy újjá kell születnetek víztől és a Szent Lélektől a menny királyságában, és meg kell tisztulnotok vér, méghozzá az én egyszülöttem vére által, hogy minden bűntől megszenteltethessetek, és élvezzétek az örök élet szavait ezen a világon, valamint örök életet az eljövendő világban, méghozzá halhatatlan dicsőséget. Ha már tudjuk, miért hagytuk el mennyi atyánk jelenlétét, és mire van szükség a visszatéréshez, és az ővele való felmagasztosuláshoz, nagyon is nyilvánvalóvá válik, hogy a Földön töltött időnk vonatkozásában semmi nem lehet fontosabb a fizikai születésnél és a lelki újjászületésnél, az örök élet két előfeltételénél. Dietrich Bonhoeffer szavaival élve, ez a házasság hivatala, a felelősségteljes poszt az emberek közösségében, amelyet ez a felülről Istentől eredő isteni intézmény elfoglal. Ez a láncszem a mostani és az eljövendő nemzedékek sorában, a menny rendjében. A férfi és nő házasságára épülő család biztosítja a legjobb közeget Isten tervének kibontakozásához, ahová megszülethetnek az Istentől érkező tiszta és ártatlan gyermekek, és ahol megtanulhatják, mire van szükségük a sikeres, halandó élethez, majd az örök élethez az eljövendő világban. Az ilyen házasságokra épülő családok kritikus tömege elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom életben maradjon és virágozzon. Ezért van az, hogy a közösségek és a nemzetek általában kiváltságos intézményként támogatják és védelmezik a házasságot és a családot, Soha nem csak a felnőttek szerelméről és boldogságáról szól ez. A társadalomtudományok meggyőzően érvelnek az olyan házasság és család mellett, melynek élén egymással összeházasodott férfi és nő áll. Mi pedig felhívjuk a figyelmet, hogy a családok széthullása ősi és újkori proféták által megjósolt csapásokat fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre. Azonban a házasság és a család szerepével kapcsolatos állításaink nem a társadalomtudomány talaján állnak, hanem azon igazságon, hogy ezek Isten alkotásai. Ő volt az, aki kezdetben saját képmására, férfivá és nővé teremtette Ádámot és Évát, majd férjként és feleségként összeadta őket, hogy legyenek egy test, és sokasodjanak, és töltsék be a földet. Minden egyén isteni képmást hordoz, azonban a férfi és a nő házastársi egységében teszünk szert annak talán legteljesebb jelentésére, hogy Isten képmására teremtettünk. Férfivá és nővé. Semmi, sem más halandó nem változtathatja meg a házasság eme isteni rendjét. Ez nem emberi találmány. Az ilyesfajta házasság bizony felülről, Istentől való. És éppen úgy részét képezi a boldogság tervének, mint a bukás és az engesztelés. A halandóság előtti világban Sátán fellázadt Isten és az ő terve ellen. Ellenállásának intenzitása pedig egyre csak növekszik. Harcol, hogy elriasszon a házasságtól és a családalapítástól. Ahol pedig már létrejött a házasság és a család, ott mindent megtesz azért, hogy lerombolja. Támadásra levesz mindent, ami szent az ember nemiségének tekintetében. Erkölcstelen gondolatok és tettek végtelennek tűnő sorával kiszakítva azt a házasság közegéből. Meg akarja győzni a férfiakat és nőket, hogy a házasság és a család prioritásai mellőzhetők vagy feladhatók, de legalábbis alárendelhetők a karriernek, az egyéb sikereknek, valamint az önmegvalósításra és a személyes autonómiára való törekvésnek. Minden bizonnyal örül az ellenség, ha a szülők nem tanítják meg gyermekeiknek, hogy higgyenek Krisztusban, térjenek meg és szülessenek újjá lelkileg. Testvéreim, sok minden jó, sok minden szükséges, de csak néhány dolog elengedhetetlen. A házassággal és családdal kapcsolatos alapvető igazságok hirdetésével nem hagyjuk figyelmen kívül és nem becsüljük le azok áldozatait, sikereit, akik jelen pillanatban nem élvezik ezt az ideális állapotot. Néhányatoktól olyan okok miatt tagadhatik meg a házasság áldása, mint például a megfelelő lehetőségek hiánya, a saját nemhez való vonzódás, a testi vagy szellemi sérülések, vagy egyszerűen csak a kudarctól való félelem, amely legalábbis pillanatnyilag beárnyékolja hitet. Az is lehet, hogy kötöttetek házasságot, azonban ez a házasság véget ért, és most egyedül kell elbírnotok azzal, amit ketten is alig bírnak. Vannak közöttetek olyan házasok, akiknek hő vágyaik és könyörgő imáik ellenére nem lehetnek gyermekeik. Azonban mindenkinek vannak ajándékai, mindenkinek vannak tehetségei, és minden nemzedékben mindenki hozzájárulhat az isteni terv kibontakozásához. Sok jó dolog, sok elengedhetetlen dolog, időnként még mindaz is, amire pillanatnyilag szükség van, elvégezhető, ideálisnak nem nevezhető körülmények között is. Oly sokan tesztek meg minden tőletek telhetőt. És amikor ti, akik a halandóság legnehezebb terheit viselitek, felálltok, hogy megvédjétek Istennek az ő gyermekei felmagasztosulására vonatkozó tervét, akkor mindannyian indulásra készen állunk. Erős bizonyságot teszünk arról, hogy Jézus Krisztus engesztelése elébe ment mindannak, aminek hiány vannak, vagy amit elveszítettek azok, akik ő hozzáfordulnak, és ő kárpotolni fogja őket. Senkinek nincs kevesebb, eleve elrendelve mindannál, amit az atya a gyermekeinek tartogat. Egy fiatal édesanyja nemrég elmondta nekem, mennyire aggódik amiatt, hogy alkalmas-e erre a legmagasabb elhívásra. Úgy éreztem, hogy az által említett dolgok apróságok, és nem kell aggódnia, jól végzi dolgát. De azt is tudtam, hogy csak Istennek akar kedvében járni, és az ő bizalmát akarja megszolgálni. Bátorító szavakat szóltam hozzá, és szívemben arra kértem Istent, az ő mennyi atyát, hogy vidítsa fel őt a szeretetével, valamint jóváhagyása tanúbizonyságával, arról, hogy az ő munkáját végzi. Ezért imádkozom a mindannyiunk számára. Nyerjük el mindannyian az ő jóváhagyását. Virágozzanak a házasságok, gyarapodjanak a családok. És legyen bár sorsunk a halandóságban, ezen áldások teljessége vagy sem, hozzon nekünk boldogságot az Úr kegyelme most, és hitet az eljövendő dolgok biztos ígéreteiben. Jézus Krisztus nevében. Amen.